Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak. Aki a kicsiben hű, ő a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értékeket? S ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket gyűlöli, s a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és megveti a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Ezt a kérdést teszi föl Jézus, ki bízza rátok a tiéteket? Erről szeretnék töprengeni, elmélkedni, Istennek a bizalmán, hogy az első gondolatban, nem tudom, hogy persze megvan ez a mondat, amit szoktunk hallani, vagy esetleg mi magunk mondjuk, akkor valaki kérdezi, hogy hát hogy csináljam, vagy mi magunk szólunk a másiknak, hogy jó, de szerinted hogy lenne jó? És akkor milyen természetes fordulat ez, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy ezt rád bízom. És mikor ezt halljuk, hogy ezt rád bízom, akkor tulajdonképpen ebben az van benne, hogy elhiszem, hogy te ezt jól fogod csinálni. Kapsz hozzá szabadságot, kapsz hozzá szabad teret, kompetensnek, alkalmasnak tekintelek téged. Hát ezt rád bízom. És ebben a, hát ezt rád bízomban tulajdonképpen legalább két gondolat feszül. Az egyik, hát ezt rád bízom, tehát akkor ott van az a szabadság, én látom benned és rajtad azt a szabadságot, amiből kinőhet valami jó. És tegnap is ilyen szombat volt, ezzel most nem árultam el nagy dolgot, de azért érdekes a szombat, mert kimondom ezt a szó, hogy szombat, akkor mindig az esküvők jutnak eszembe. Tegnap is egyik pár, másik pár, és hát az első kérdés így szól, hogy megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide. És akkor persze, itt van az első nagy igen, és az összes többi csak ezután jön. Nagyon szép, meg logikus is ez így. És akkor azon kezdek mindig újból és újból gondolkodni, hogy most ez a szabadság, amiből azt mondják egymásnak, hogy igen, hogy ez a szabadság az életutunk során, milyen gyakran azt érezzük, hogy minthogyha kezdene fogyni. És fogyni, és fogyni, és fogyni, és mondjuk, hogyha kötelességeinkre vonatkoztatjuk, akkor egyszer csak eljutunk oda, nem tudom ti, hogy vagytok, a kimondott ígéret, a hűség, az összes többi, ami ott az ígéretben, és másik felől való bizalomban ott van, hogy azt mondjuk, na jó, nekem ehhez már semmi kedvem. A kötelességgel mindazzal kapcsolatban elég már, vagy sok volt. És hogy ilyenkor mit fogunk csinálni? Mi történik akkor, amikor a kötelességeinkkel, amelyeket vállaltunk, vagy a feladatokkal, amelyeket ránk bíztak, és azt mondták, hogy rád bízom, egyszer csak eljutunk valaminek a végéig, amit így is mondhatunk, hogy egyrészt úgy érezzük, vagy nincs erőnk, vagy nincs kedvünk, vagy nem érezzük a belső késztetést, de minden esetre valahogyan elfogyott a belső szabadságunk. Mi történik ilyenkor? Olyan sokszor látom azt, akár társkapcsolatokban, de más helyzetekben is, hogy valaki beszorul az életében, tudom, persze, vissza tudok emlékezni, persze, megígértem, igen, igen, így volt, meg bízol bennem, és igen, igen, csak egyszer csak valahogy, hogy szűkül a tér, és valahogy nem kapunk levegőt, akkor azt mondjuk, mindegy, csinálok valamit, hogy kicsit szabadabbnak érezzem magam, húzok erre-arra valamit. Azért, hogy szabad legyek. És sokszor ezzel a lépéssel, döntéssel, hogy na azért kicsit léptem ide, oda, kettőt, négyet, hatot, tulajdonképpen egymás után hoztam sok döntést, és lehet, hogy ez már nem abban a világban van, ami az én hűségem, elhatározásom, döntésem, vagy az a fajta igen, amit arra mondtam, hogy te azt mondtad, hogy ezt rád bízom. És lehetséges másképpen is. Ez pedig az, hogy először megdolgozok a szabadságért. hogy fölfedezem azt, és fölismerem azt, hogy amiért azt mondom, hogy valahogy ez már most elég lett, vagy sok lett, vagy én ezt nem bírom. Hogy ebben a szorult helyzetben először mi az, amit megtehetnék azért, hogy szabadon tudjak ismét dönteni. Szabadon tudjak ismét igent mondani. Mert hiszen már egyszer mondtam igent, ez az igen rendben van. Ezért most elkezdek azért a szabadságért dolgozni, amiben az igent újból ki tudom mondani. Tehát ennek a szabadságnak van egy iránya, meg egy célja. Azért akarok megint szabad lenni, hogy ezt az igent kimondhassam. De kétség kívül, mikor elkezdünk itt dolgozni ezért a szabadságért, anélkül, hogy úgy hamarjába hoznánk két-három döntést, vagy csinálnánk ezt, azt, amaz, csak azért pusztán, hogy levegőhöz jussunk, és ezzel persze az életünket megváltoztatnánk, ennek kétség kívül olyan értelemben van és lesz kockázata, hogy a szabadságban ténylegesen föl fog merülni az, hogy csinálhatom így is, meg úgy is. Lehet így is, meg úgy is. Ez ténylegesen így van. De közben pedig előbb-utóbb arra a szabadságra megint szükségünk lesz, amiben azt az igent ki lehet mondani. De nagy dolog, tehát nem csak azon küszködni, hogy most igen-e vagy nem, igen-e még vagy nem, akarom még az igent, vagy nem akarom, bírom az igent, vagy már nem bírom, akarom, vagy nem akarom, jó ez nekem, vagy nem. Hanem az első kérdésig eljutni most, hogyha a társkapcsolat felől nézzük, ez pedig az, hogy még miután bármit mondanék, vagy csinálnék, a szabadságra van szükségem. Ez az első gondolat. És aztán a második, hogy akkor azt mondja nekünk valaki, hát ezt rád bízom. Tulajdonképpen milyen sokszor halljuk, azt valaki azt mondja, Isten hallgat. Én imádkozom hozzá, hallgat. Keresem, hallgat. Miért nem szól? Miért nem segít nekem? Miért nem mutatja meg magát? Miért nem hatékonyabb az életemben? És ezt, amit a művészek így szoktak nevezni, hogy Isten csöndje, hogy milyen gyakran félreértjük. Egyszerűen csak csöndként értelmezzük. Miközben, mikor valaki azt mondja nekünk, tudod mit, azért nem mondok neked még többet, mert rád bízom. Mert hogy tényleg rád bíztam. Te most elkezdeni válaszolgatni, meg mindenbe beleszólni, meg fogni a kezedet, meg a másik kezedet, meg a lábadat, meg mindent, akkor tulajdonképpen nem volna igaz, hogy ezt én tényleg rád bíztam. Ezért sokszor, mikor azt sejtjük, mintha Isten nem szólna, és nem lenne, és nem segíten, és nem volna elég hatékony, lehet, hogy reálisabb az Istennel való kapcsolatunk összefüggésében úgy értelmezni, hogy Isten tényleg rám bízta. Most mondhatna, most minden kanyarba mondhatna még valamit, meg minden lépés után véleményezhetné, hogy ez most igen, vagy nem. Hát, akkor jobb, ha nem mondja azt, hogy ezt rád bíztam. De akkor a második gondolat, ami ebből a szabadságból fakad, hogy Isten tényleg rám bízza. És akkor ebből következik még valami. Ez pedig az, hogy akkor az életemben nagyon-nagyon sok minden, a képességeim, a lehetőségeim, az adományaim, beleértve akár a pénzemet is, ha már a mai evangélium összefüggésében is vagyunk, az tulajdonképpen Istentől kapott ajándék, nem egyszerűen csak nálam van. Te milyen másképpen van a zsebemben az az 1000 forint, hogyha azt mondom, hogy van egy 1000-esem, főleg még hozzá is teszem, meg is dolgoztam érte, vagy pedig azt mondom, hogy Isten rám bízott 1000 forintot, hogy csináljak vele valami jót. Attól még lehet, hogy magamra fogom költeni, de kétség kívül ennek az 1000 forintnak a lényege, hogy Isten rám bízta ezt az 1000 forintot, hogy én azzal tegyek valami jót. Másképpen lesz a zsebemben ez az 1000 forint. És az életemben minden, amire azt mondom, hogy ez van, másképpen lesz nálam, ha azt mondom, hogy van, főleg ha azt mondom, hogy az enyém, vagy ha azt mondom, Isten rám bízta azért, hogy ezzel tegyek valami jót. Néhány héttel ezelőtt egy televízió műsort néztem, amiben egy házastársi konfliktust ábrázoltak. Ez egy okos műsor volt, ami arra a célra jött létre, hogy ábrázoljanak egy házastársi konfliktust, és utána egy okos ember, aki jelen esetben pszichológus volt, megmondja, hogy mire érdemes figyelni. Hát én figyeltem is nagyon. És ez a helyzet arról szólt, hogy ez a nő megcsalta a férfit, és aztán hazament, és akkor lebukott, vagy elmondta, erre már nem emlékszem. Minden esetre egyszer csak témává lett, hogy a nő megcsalta a férfit, és persze a férfire ez rettenetes hatást gyakorolt, és akkor egyszer csak snitt, és akkor a szakértő a következőt mondta. Na, ezekben a helyzetekben óriási jelentősége van az egymás iránti bizalomnak. Mit elmerte mondani, és mondta, és föltárt, és... Ebben és ezekben a helyzetekben óriási jelentősége van az őszinteségnek. Ezekben a helyzetekben óriási jelentőség van a nyílt kommunikációnak. Na, itt kezdtem már rosszul érezni magam. És kíváncsi voltam, hogy ehhez a felsoroláshoz fog-e valami kapcsolódni, amivel szemben egyre nagyobb lett a hiányérzetem. Csak úgy mondom, hogy nem hangzott el. Nem tudom, most ti hogy vagytok ezzel szerintetek. Minek kellene mondjuk még a szakértő szájából elhangoznia egy ilyen történetnél? Akkor elmondja, hogy hát ezekben a helyzetekben nagyon fontos a bizalom, az őszinteség, a nyílt kommunikáció. Mert én szerintem, hogyha nagyon fontos a bizalom, akkor legalább annyira fontos a megbízhatóság is. Vannak értékek, amelyek párban járnak. Bizalom, megbízhatóság, szabadság, felelősség. Hajlamosak vagyunk észrevétlenül bizonyos dolgokat egyszerűen meg sem nevezni. És utána van egyfajta értetlenségünk, vagy csodálkozásunk, hogy miért nem alakulnak valahogy úgy, ahogyan akartuk, pedig bíztunk, és mondtuk, hogy bízzál bennem, és nyíltan beszéltünk, és őszinték voltunk, csak az egészből nem tudom, hogy mi jött ki. A negyedik gondolat akkor így szól, hogy amikor Isten azt mondja nekem, ezt rád bízom, akkor ebben benne van az, hogy Isten tényleg rám bízza, és ez egyszer csak némi felelősséggel és a megbízhatóságra való felszólítottsággal fog együtt járni. Hogy nagyon jó eső érzéseket élhetünk át azzal kapcsolatban, hogy Isten ránk bízza. De közben ezek a jó eső érzéseink nyilván valami nagyon fontosnak épp az egyik részét jelenítik csak meg. És a másik része az a pont a mi részünk. Tehát a Isten része a bizalom, ami nagyon jól esik, és a másik része a megbízhatóság, ami meg az én részem. Nem tudom, ti hogy vagytok azzal, oly sokféle korosztályt képviselünk, az előbb lehetett is hallani. Itt aztán van minden. Kicsitől a nagyig, fiataltól az idősig. Hogy az élet utatokkal, hogy gondolkoztok, hogy vagytok ezzel. Nem tudom, hogy pontosan így van-e, de amihez ki akarok lyukadni, azért az fontos. Ez pedig az, hogy mintha fiatal emberként lenne bennünk rengeteg vágy arra, hogy rendkívüliek legyünk, nagyon egyediek, összetévezhetetlenek, keverhetetlenek, és hogy hihetetlenül vágyunk például már akkor is, amikor valaki egyszer csak a szemünkbe néz, és azt mondja, hogy te vagy az igazi, hogy na, ez annak a bizonyítéka, hogy tényleg megismételhetetlenül rendkívüli módon én belőlem csak egyetlen egy van. Na, jó nyomon vagyunk, főleg te. Szóval ez a vágyunk, hogy rendkívüliek akarunk lenni, egyediek, megismételhetetlenek, pótolhatatlanok és a többi, ez idővel egy kicsit átalakul. És valahogy, hogy 40, 50, 60, egyszer csak valahogy elkezdjük azt megélni, hogy tulajdonképpen ez nem annyira fontos. Nem, egyáltalán nem. Nyilván zárójel egy picit abban összefüggésben, hogy azért az életünk elején egy kicsit azért csak megéltük. Meg egy kicsit csak hallottuk ettől, attól. De aztán úgy lecseng ez a vágy, és azt mondjuk, nem az, hogy rendkívüliek vagyunk, ez egyáltalán nem tűnik fontosnak. Már csak azért se, mert valahogy egyre inkább átéljük és tapasztaljuk, és tudatosul bennünk az, hogy talán fontosabb az összetartozásunk. Hogy hát te is úgy vagy szomorú, ahogy én. Te is úgy sírsz, ahogy én is úgy vagyok boldog, ahogy te. Hogy nem annyira rendkívüliségen fog múlni, inkább valahogy az egységünkön, összetartozáson, hogy ez nagyobb örömet okoz, mint a rendkívüliség. És érdekes módon ezzel összefüggésben történik valami, hogy miközben, hogy az idő múlásával már egyre kevésbé érdekes ez a rendkívüliség, a közben, Valahogy fölfedezzük azt, hogy rendben van, de azért még valami rendkívülit szívesen csinálnék. Most már az időmnek lehet, a fele megvan, na-na-na, azért most már nem akarom elszórakozni. Hogy nem vagyok rendkívüli, de képes akarok lenni, és képes tudok lenni azért még valamire. Annyira bennem van egy lelki atya, de volt már akkor 60 fölött. Elkezdtünk beszélgetni, és egy őszinte beszélgetés volt, nem annyira valamiféle hierarchikus módban történt. Egyszer csak sóhajtott egyet, szinte váratlanul azt mondja, de Feri, azért én még akarnék egy nagy dobást. És akkor elmúlt 60 éves. Egyébként csinált is. Tehát de nagy dolog, 50 évesen azt mondja, még azért 3 nagy dobásom csak legyen. Szóval egyre kevésbé fontos, hogy rendkívüliek legyünk, hogy mások nem ilyennek lássanak, de hogy azért valamit még, valami rendkívüli csináljunk, az igen. És akkor a záró gondolatom az, nem tudom, emlékeztek-e a Szentírásban, ahogy a Jézus azt mondja, már a tanításának a második felében, hogy olyan sok mondani valóm volna még nektek. Hát csak nem bírjátok. Nem győzitek. És akkor annak a történetnek ott van vége. Tudjátok, én legalább 10 évig voltam nagyon dühös az apostolokra. Én engem, na mert annyira bosszantott ez, hogy az apostolok miatt sok történetet nem hallhatok, mert nem voltak elég erősek, hát szedték volna össze magukat. És valahogy ez a mai evangélium is azt mondja, hogy hát ha kicsiben, meg a máséban nem vagytok hülyek, kibízza rátok a tiéteket. Hogy van bennem némi megrendültség, aggodalom, meg vágy, meg nem is tudom, hogy ez micsoda, hogy jaj, azért remélem, hogy Isten rám tudja bízni azt, amit úgy kigondolt, hogy rám akarja bízni. Mert különben sose fogom megtudni, hogy Isten még bízott volna rám némi is ezt, azt, amazt. Hát csak ha nem fogja mondani, hogy ezt rád bíztam volna, annál tapinthatosabb. Hogy van bennem egy vágy, hogyha Isten elgondolt, hogy ezt meg ezt, vagy így, vagy úgy, azt mind rám bízná, hogy légy szíves, csináld, és hogy adj nekem erőt ahhoz, hogy megbízható legyek számodra.